Bőti időszak kezdetén vagyunk. És igen, ezt talán jól tudjuk, főleg azok, akik templomba járó emberek, akiknek ezek a szokások, hagyományok ott vannak még az életükben. De lehet, hogyha már kiállnánk az utcára, akkor nem nagyon értenék ezt a kifejezést, hogy bőjt. Pontosabban nem ugyanazt értenék alatta, amit mi értünk. Persze itt most rengeteg kérdés előkerül, például az, hogy mi mit értünk alatta. Talán majd ez is ki fog derülni, de most térjünk vissza oda ahhoz a gondolathoz, hogy vajon hogyan is értik ma ezt az emberek? Hogyan is kellene inkább mondanunk ezt a szót ahhoz, hogy megértsék? Most nagyon divatos szavakat fogok használni. Például erre gondolok, vagy ilyenekre gondolok, hogy elkezdődött a méregtelenítés időszaka. Ez most nagyon divatos, minden magazinban, újságban lehet ennek a fontosságáról hallani és olvasni. Vagy máshogyan megfogalmazva, elkezdődött a wellness időszaka. Egy kicsit megpihentetjük testünket, lelkünket, bár igazából ebből csak a testet értjük, a lelket nem, de azért megpihentetjük, egy kicsit megnyugszunk, nagyon sok pénzt kifizetünk azért, hogy pihenjünk, mert otthon már az sem lehet. Szóval lehet, hogy valami ilyesmi fogalmakat kellene használni ahhoz, hogy igazából el tudjuk juttatni ezt a gondolatot az emberekhez. A bőti időszak kezdetén vagyunk, az első bőti vasárnapon. Az előbb említett modern szavak közül nagyon tetszik egy, az egyik, méghozzá az, amelyik így hangzik, hogy méregtelenítés. Méregtelenítés. A magyar nyelv tökéletes szépsége ebben is tetten érhető. Méregtelenítjük magunkat, megfosztjuk magunkat, kiadjuk magunkból a mérget, de hadd emeljem most át ezt a szót a fizikai síkról a lelki valóságra, mert meggyőződésem, hogy akkor van értelme egyáltalán bőjt időszakról beszélni, hogyha ez a méregtelenítés nem elsősorban a testünkben zajlik le, hanem a mi szívünkben, lelkünkben. És ugye egy olyan ponthoz érkeztünk, ahol ketté válik az efelől való gondolkozás, hiszen a bőti időszakra való emlékezés ott van a hagyományunkban, évtizedek óta nálunk reformátusoknál is, katolikus testvéreknél is, sőt mondhatni általában a keresztjén egyházaknál, felekezeteknél. De egy kicsit, hogyha megkapírgáljuk ezt a felszínt, akkor jelent ez valóban bőjtöt. Sok-sok millió világszerte, több mint milliárd ember számára, aki kereszténynek mondja magát. Tudunk-e ezzel a fogalommal, hogy bőjt mit kezdeni? Vagy ragaszkodunk inkább azokhoz a külsőségekhez, ami alapján azt gondoljuk, hogy na most bőjt van. Az egyházban is megvannak erre a megfelelő külsőségek. Aztán itt kibőjtőjük magunkat, hazamegyünk, és történik a nagy semmi. Pontosabban ugyanaz, mint eddig. Mi ez az egész bőjt gondolat és dolog? És hogyha ezt a kérdést föltesszük, akkor azt is föl kell tenni, hogy ez a felolvasott történet, ez a példázat, amit Jézus elmond, ugyan hogy kapcsolódik a bőjthöz? Mert azt hagyjám még, hogy maga ez a szó nem hangzik el benne, de igazából lasszóval kellene fogni azt a gondolatot, amit hozzá lehetne kapcsolni ehhez a témához, ebből a felolvasott szakaszból, hát legalábbis elsőre. Nagyon érdekes, hogy orvosi körökben, legalábbis bizonyos orvosi körökben közhelynek számít már az a gondolat, hogy a legtöbb betegség az lelki eredetű. Közhelynek számít az a gondolat, hogy a fizikai, testi megbetegedés az mindig lelki síkon kezdődik, lelki vetülete van ennek. Ugye, a mi mondásunk is őrzi ezt a gondolatot, hogy épp testben, épp lélek. Csak éppen ez a mondás a lényeget nem érti. Mert nem a testtől indulunk a lélek felé, hanem fordítva. Ha épp a lélek, akkor épp a test. Ez egy nagyon furcsa gondolat, mert egyáltalán nem ezt szokták nekünk mondani. És hogyha elmegyünk egy orvoshoz, azt hiszem közös élmény mindnyájunknak, kicsinek, nagynak egyaránt, akkor az orvos nem a lelkünkkel fog elkezdeni foglalkozni, nem kezd velünk méreható lelki beszélgetést, hanem megkérdezi a testi tünetet, és megpróbálja kezelni a testi tünetet. Ha igaz ez az előbbi állítás, hogy a legtöbb betegség lelki eredetű, akkor az is igaz, hogy a legtöbb orvos tévúton van. Mert nem az igazi bajt kezeli, hanem annak már csak a tünetét. Milyen érdekes, hogy fordítva gondolkozik az ember még a bőjtel kapcsolatban is. A testet akarja méregteleníteni, a testtől vonunk meg például húst, például alkoholt, például nem tudom micsodát. A szemünktől vonjuk meg mondjuk a televízió nézést, a gondolatainktól próbáljuk megvonni ez az, ami leginkább nem sikerül, különböző kísértéseket, de ez mind-mind testi síkon mozog. A lelket kell karban tartani, a lelket kell méregteleníteni, a lelkünket kellene elküldeni egy jó alapos wellness hétvégére, hogy ott végre rendbe pakolhassuk magunkat, hogy ott végre a lényeggel kezdhessünk foglalkozni, és nem a testünket. A felolvasott példázat, a 10 szűz példázata számomra teljesen új értelmezését nyitotta meg ennek az egész kérdéskörnek, amit bőjtnek nevezünk. Egy igazi méregtelenítő kúrán vehetünk részt ezzel a 10 fiatal leánnyal, egy igazi méregtelenítési folyamatot olvashatunk, vagy nevezhetjük ezt bőjtnek is. Gondolom még a legtöbb testvér fejében mindig nagy kérdőjel van, hogy ugyan hogy jön ide a bőjt, és hogy kapcsolódik ehhez a témához. Hát első látásra, hallásra sehogyan, továbbra sem. Nem hasonlít ez sem bőjtre, sem méregtelenítésre, pláne nem hasonlít wellnessre ez a történet. Pedig egy kicsit, hogyha mélyre ásunk, nagyon izgalmas gondolatot fedezhetünk fel. Azt láthatjuk, hogy a 10 leányból, akinek egy konkrét feladata van, mégpedig az a kor szokások szerint, hogy várják a vőlegényt olajjal teli lámpásukkal, hiszen ha éjszaka érkezik, akkor valami világításra szükség van, hogy nehogy a szomszédházba menjen be az a vőlegény, ugye? Várják tehát a vőlegényt, viszik a lámpát, csak azt olvassuk, hogy 5 ezek közül nem visz tartalékolajat. Csak annyit, amennyi magában a lámpásban van. A másik 5 azonban visz korsóikban tartalékolajat. Meggyőződésem, hogy ez az 5 leány, akit a példázat okos leányoknak nevez, azok egy csodálatos méregtelenítő kúrán vesznek részt, talán nem is tudják, hogy ez történik. De ezt csak onnan fogjuk megérteni, hogyha megvizsgáljuk az 5 balga leány esetét. Ők viszont ugyanazt teszik, amit a ma élő emberiség 90%-a is tesz, méreggel töltik föl magukat. Méreggel töltik föl magukat abban a pillanatban, amikor rádöbbennek arra, hogy valamit elfelejtettek. Abban a pillanatban, amikor rádöbbennek arra, hogy nem hoztak magukkal tartalékolajat, hogy nem gondolkoztak előre, hogy nem gondolták át ezt a helyzetet, hogy nem készültek fel minden eshetőségre. Különösebben azt hiszem, nem kell bemutatni azt az érzést, ami eltölthette ezt az 5 előre nem gondolkodó leány. Amikor hallották a trombita szót, közeledik a vőlegény, és szerették volna betölteni a funkciójukat, a feladatukat, és nem tudták, mert nem volt olaj. Próbáljuk minél inkább lelki síkra terelni ezt az egész példázatot. És ahhoz, hogy ezt jobban megértsük, hadd mondjak el egy történetet, amit a napokban lehetett hallani, olvasni. Egész biztosan többünk is találkozott ezzel a történettel, egy angol ápolónőről szól. Egy angol ápolónőről, aki egy egészen borzalmas dolgot határozott el. Reggel, amikor már felkelt, ott volt a gyomrában az a bizonyos görcs, amit akkor érez az ember, amikor valami olyasmit szeretne csinálni, amit eddig soha nem tett. Most mindegy, hogy milyen kiinduló okból, vagy milyen megfontolásból. A reggeliét is már alig tudta elfogyasztani, ott is hagyta az asztalon, majd elment a munkahelyére, felvette a munkát, ahogy azt mondani szokták, kezdte sorra járni a betegeket, És már, ahogy közeledett ahhoz a szobához, ahol ezt a borzalmas dolgot véghez akarta vinni, egyre nagyobb lett az izgalom a gyomrában, már a torkában dobogott a szíve, előkészítette a megfelelő gyógyszereket a betegeknek, majd amikor ahhoz a szobához ért, ahol az a bizonyos ember feküdt, ott is szépen előkészítette a gyógyszert, kimérte a megfelelő adagot, majd bement ehhez a beteghez. Bement a beteghez, beadta neki a gyógyszert, de még mindig nem tette meg azt a borzalmas dolgot, amire készült, és már indult is kifelé a szobából, amikor talán ő maga sem tudta, hogy micsoda, de megállította, visszament ehhez a gyógyíthatatlan beteg emberhez, és végül megtette ezt a borzalmas dolgot, azt mondta neki, csak ennyit, imádkozom magáért. Kérdés az, hogy ez miért borzalmas. Egész biztos, hogy borzalmas, mert kirúgták utána ezt a nővért. Egész biztos, hogy borzalmas, mert közölhely tárgyává tették, kigúnyolták, fegyelmit indítottak ellen, és mindent, amit el tudunk képzelni, mert hogy mer ilyen borzalmas dolgot tenni, hogy azt mondja egy beteg haldokló embernek, hogy imádkozik érte. Hát könyörgöm, ez a 21. század, hát nem a középkorban vagyunk. Ezt a nővért bizony meghurcolták, fegyelmi eljárást indítottak ellene. Ezért a két szóért, imádkozom önért. Hát szerencsétlenségére pont egy olyan embernek mondta ki, meg egyáltalán nem volt szüksége erre, hogy imádkozzanak érte. Ő ezt jelezte egy másik nővérkének, és elindult ez a borzalmas dolog. Micsoda emberekkel vagyunk körülvéve, ugye? Imádkozni akarnak értünk. Elképesztő. Ami miatt azonban mégis elmondtam ezt a történetet, nem azért, hogy ne tudjunk aludni este, hanem inkább azért, hogy gondoljuk csak végig, hogy mi játszódhatott le ebben a nővérkében. Már rég elhatározta, hogy ezt el fogja mondani és megmondja ennek a beteg embernek, de valahogy sohasem mert úrrá lenni önmagán, valahogy sohasem merte legyőzni magában azokat az érzéseket, amelyeket egy szóval félelemnek nevezhetünk, és ezért mindig halogatta ezt a dolgot, de egyre gyűlt a görcs a gyomrában, egyre nehezebben a súly, a vállát nyomta, hogy meg kellett volna már tennem, mi lesz, hogyha holnap már késő lesz. Ismerjük ezt az érzést, ezt a nyomasztó érzést, ami fel tudja őrölni az embert. És végre eljött a nap, amikor megmerte tenni azt, amit megtett. Megmerte tenni azt, amire már olyan régóta készült, és hadd mondjam most ezzel a szóval, ez az angol hívő nővér, ez méregtelenítette magát. Kiadta magából mindazt a felgyülemlett feszültséget, kiadta magából mindazt, ami őt eddig lenyomta, letompította, ami eddig nem akarta hagyni élni. És az ő esetében ez volt, hogy végre elmondani ennek az embernek ezzel a két szóval, hogy van tovább, hogy még az ilyen helyzetben is, amiben te vagy, van értelme valamit mondani és tenni, hogy nincs olyan, hogy lehetetlen, hogy nincs olyan, hogy gyógyíthatatlan. Ezzel a két szóval ezt elmondta ennek a beteg embernek. Micsoda megkönnyebbülés lehetett. Micsoda boldogsága jöhetett ki ebből a szobából, hogy végre meg tudtam tenni azt, amit olyan régóta akartam. Ez a nővér, ez méregtelenítette magát. Megszabadította magát azoktól az érzésektől, amik szép lassan képesek egyenként, apró darabonként felfalni az embert. Hát akkor most ezután képzeljük el ezt az öt balga lányt, aki nem gondolkozott előre, nem vitt magával olajat, és ott derült ki, hogy csak éppen arra nem lesznek jók, amire szánták őket. Hogy utat mutassanak, hogy világítsanak, hogy várják, hogy fogadják végre a vőlegényt. És képzeljük el azoknak az embereknek a millióit, akik csak haláluk után szembesülnek azzal a nagy igazsággal, hogy tényleg van Isten. Hogy ezt azért nem gondoltam volna. Hogy akkor én miért úgy éltem azt a földi életemet, ahogyan éltem. Hogy én mit veszítettem akkor. Gondoljuk el ezeket. Gondoljuk végig ezeket az érzéseket. Vajon mi szeretjük a most már késő érzését? Vajon mi szeretjük az erről lecsúsztam érzését? Vajon mi szeretjük az ezt elszalasztottam érzését? Mert azt mondják, akik értenek hozzá, hogy állítólag ezek azok, amelyek megölik a testet. Amelyek megölik a testet. Milyen érzés lehet az, hogy nem vagyok jó arra, amire pedig szánt engem az Isten. Milyen döbbenetes érzés lehet, hogy nem tudom betölteni azt a célomat, amiért ide kellett születnem erre a földre, ebben az időben, nem 500 évvel később vagy hamarabb, pont most, nincsenek véletlenek. Hogyha ezt valaki megérti, akkor szembesül ezekkel a kérdésekkel. Minden eshetőségre felkészülni. Ez az igazi böjt. Ez az igazi böjt. Böjtölni nem akkor kell, amikor már teli vagyunk méreggel. Persze kell, hogy ne kellene. De mennyivel bölcsebb dolog az, hogy fölkészülök, hogy felvértezem magam a méreg ellen. Mennyivel bölcsebb dolog az, hogy viszek magammal tartalékolajat. Hogy nem az adott helyzetben döbbenek rá, hogy ezt már megint elszúrtam, hogy megint nem gondolkoztam előre. Az igazi böjt az azt jelenti, hogy minden eshetőségre felkészülök. Hogy amennyire tőlem telik, mindent megteszek azért, hogy ne érjenek váratlan helyzetek. Az igazi böjt azt jelenti, hogy nem terhelem az életemet olyan gondolatokkal, helyzetekkel, amelyek elkerülhetők lennének. Mert ez is egy orvosi és közgazdasági közhely, hogy sokkal kevesebbe kerül megelőzni egy betegséget, mint kezelni, mint legyőzni azt. Mégis ez az egész világ most úgy van beállítva, hogy a betegségekkel küzdünk. Mégis a mi lelkünk valami miatt úgy működik, hogy az állandó rossz gondolatokkal, kísértésekkel küzdünk, hogy állandóan az elmulasztottság érzése felett bánkódunk ahelyett, hogy megtennénk azt, amivel mindez megelőzhető lenne. Jézus ezt a példázatot az utolsó időkről szóló beszéde után mondta el, és ez nagyon fontos, mert csak ekkor tudjuk helyén értelmezni ezt a példázatot. Amikor az utolsó időket leírja, mindenki elolvashatja Máté evangéliumának 24. részében, elég döbbenetes, elég szívszorító és gyomorszorító képek vannak ott, hogy mi vár majd erre a világra, és utána elmondja, hogy emberek, vegyétek észre. Nem kell azokhoz a milliókhoz tartozni, akik majd rádöbbennek arra, hogy elrontottuk. Jézus azt akarja ezzel a példázattal mondani, hogy igenis lehetséges abba a bizonyos ötbe tartozni. Igenis lehetséges előre gondolni és biztosítani az életemet. Hogyan? A Jézus Krisztusba vetett hitemmel, az Istenbe vetett hitemmel. Jézus azt akarja üzenni most neked és nekem, hogy várjon bármi is ránk, történjen bármi is ezzel az országgal, ezzel a néppel, lehetséges túlélni, ezt üzeni. Lehetséges túlélni. Milyen érdekes gondolat, hogy a böjt erről is szólhat, az igazi böjt. Az, hogy mindent megteszek azért, hogy elkerüljem a méreggel való feltöltődést. Hordozzuk a mi imádságainkba így, és ebből a szempontból most ezt a böjti időszakot. Vigyük a mi Istenünk elé most úgy ezt az időszakot, hogy tudjunk méregteleníteni, de ne a testi értelemben elsősorban, hanem a mi lelkünkből tudjuk kiüríteni mindazt, ami gyilkol minket. Az Úr Jézus Krisztus azt ígérte, hogy minden napon velünk van a világ végezetéig. És nem a világ végét kell nekünk várni rettegve, hanem feloldódva és belesimulva ebbe a velünk lételbe, megnyugodva, megbékülve az élettel és a világgal, túlélni ezt a borzalmas létet és életet. Imádkozzunk azért, hogy meg tudjuk tenni ezeket a legnagyobb lépéseket az életünkbe, hogy lehessünk hasonlóak ehhez az ápoló nőhöz, aki mindenét odaadta csak azért, hogy a lelke méregtelen legyen. Áldjon meg az Isten bennünket ilyen erővel és bátorsággal. Így legyen. Amen. A 4-es számú éneket hallgassuk most meg.